Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most karácsony ünnepe második napjának prédikációs alapigéjét János evangéliumából, a 13. fejezet 34. és 35. versében a következőképpen. Jézus így szólt: új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, ebben a hónapban sajnos nem valós lelkészi munkaközösségi találkozónk volt, és a Zoom-os internetes megbeszélés során Esperes úr Mekis Ádám tartotta karácsony másnapjának az előkészítőjét, és mindjárt azzal kezdte, hogy hát nem szeretne ünneprontó lenni, és azzal kezdeni a felkészítőt, hogy a tanítványok mennyire nem szeretik egymást. Aztán nem is beszélt erről tovább, tényleg nem akarta rontani a hangulatunkat, de valóban ez az igazság. Mi azonban szívesen idézzük az ókori történet íróktól, például a pogány Julianus császárnak felháborodott gondolatait, amelyeket a rómaiak szemére vetett, hogy hát ezek a keresztények nem csak egymással törődnek, nem csak a saját betegeiket, öregeiket ápolják, látogatják, hanem még a mieinket is, akiket nekünk kellene. Vagy jól ismerjük a másik mondatot, hogy nézd, mennyire szeretik egymást. És mi pedig sokszor tapasztaljuk, hogy nincsen meg ez a szeretet egymás között. Gyökösi Bandi bácsi a gyermekek személyiség fejlődésének négy szakasza alapján, vagy négy fejlődési fázisához hasonlítja Európa lelki fejlődését. Most az első háromtól eltekintek. A negyedik fázis a gyermek életében kb. 14 éves kortól kezdődik, aztán, hogy meddig tart, azt ma már nem tudom megmondani, mert azt érzem, hogy egyre inkább kitolódik. Tart talán 6 évig, 8 évig, vagy lehet, hogy még tovább is. Minden esetre egyre később érnek felnőtté a fiatalok. És így 14 éves kortól egyre több morgolódás, egyre több tiltakozás jelenik meg a szülőkhöz való hozzáállásukban, szembefordulás, egyre inkább nyersen fogalmaznak. Amit az apa mond, az mindig idejét múlt, elavult, a parancsai nem okoznak örömöt, inkább ingerlőek. És egyre inkább úgy érzik ezek a fiatalok, hogy ők egy teljesen másik világhoz tartoznak. Teljesen más a tájékozódási pontjuk, és éppen ezért más csoportokat, kortársaik vagy kicsit idősebb kortársak közül választanak tájékozódási pontokat, embereket. Ugyanakkor ezek mögött, az események mögött azt kell tudni, hogy tele vannak bizonytalansággal, tele vannak kétségbe eséssel, amely megmutatkozik például hangoskodásban, vagy magamutogatásban, ami most már nagyon könnyű a Facebookon keresztül, mert ezzel a magatartással kompenzálják azt a bizonytalanságot, azt a kétségbeesést, amelyek bennük vannak. És egyre inkább megjelenik az, biztos tapasztaltuk mi is, hogy tagadják az életnek az értelmét, az egésznek nincsen értelme, és egyre inkább abnormális módon viselkednek. Ami aztán torkolhat rossz esetben idegösszeroppanásba, vagy akár önpusztításba is, vagy pedig végre megszilárdul, amikor végre megtalálja saját magát. És azt mondja Bandi bácsi, hogy hasonló az európai kultúra is, amely kb. 1760-tól, ugye Európában nem pár évben lehet mérni a kamaszkort, 1760-tól tart napjainkig ez a kamaszkor, ez a lázadás, amelyben meg kell szabadulni az Istentől, új áramlatokat, új gondolatokat keres Európa, mindentől szabad akar lenni, főleg az Istentől. Minden viszonylagossá válik számára, egyre több abnormalitás jelenik meg, hogy már értelmezni sem lehet, akár a festészetben, akár a zenében, akár a szexualitásban, bármilyen alkotásban, és eljutott odáig Európa, hogy már el tudja pusztítani önmagát. És megjelenik ez az abnormalitás a magamutatásban, gondoljunk például egy alternatív, patológiás szexualitást képviselő felvonulásra, amelyért már hurcoltak meg lelkészeket. És ez az abnormalitás, ezek a magamutogatások, ezek a legmélyebb kétségbeesésnek a jelei. És az a nagy kérdés mindannyiunk számára szerintem, hogy vajon felnő-e, hazatalál-e Európa, visszatalál-e az atyához, mint a tékozló fiú, vagy pedig elpusztul. Ez a két lehetőség van. Nyilván a lázadás minden korban jelen volt. Ma István vértanúnak a napja van. István megölésében is megmutatkozik a lázadás. De ami nagyon aggasztó, az az, hogy akkor a zsidóság lépett fel az induló kereszténységgel szemben és indított üldözést. Persze tudjuk, hogy ez hosszú távon a keresztényeknek a szaporodásához vezetett. Csak hogy most az egyházon belül jelentek meg a liberális felforgató, hitünk alapjait megkérdelező irányzatok és a hitvallók közötti ellentétek. És azt gondolom, hogy ennek ellenére tapasztaljuk az egymás iránti szeretetet. Mégiscsak, ha bár nagyon sok területen tapasztalható az ellenkezője is, számtalan esetben éltem át én is, például olyan lelkész kollégáktól, akik talán kicsit megfásultak, vagy nagyon sok területen az életben karambolban volt részük. Összetörtek, családi életet tekintve. Közvetve vagy közvetlenül lettek félreállítva, vagy saját maguk álltak félre, mert egyszerűen nem bírták azt a feszültséget, amely mondjuk egy több lelkészes gyülekezetben volt tapasztalható. És elmentek mondjuk egy laktanyába katonalelkésznek. És nem találkoztam velük az utóbbi évtizedekben lelkész konferenciákon, mert távol tartják magukat attól. És rendesen végzik a munkájukat, és valami nagyon nagy barátságot, nagyon nagy melegséget, nagyon nagy szeretetet tapasztalok, amikor egy-egy ilyen emberrel találkozom. Mert úgy azért érzékelik, mert azért most már nyomon lehet követni, akár az interneten keresztül, vagy bármilyen módon, nyomon lehet követni, hogy igen, bennünk ugyanaz a lélek van. Ugyanazt a szeretetet, ugyanazt a jézusi szeretetet szeretnénk továbbadni. Vagy gondolhatunk akár a saját gyülekezetünkre, hiszen itt is ennek már lassan több évtizedes története lesz, hogy milyen szeretet van egymás iránt a Jézus szerető emberekben. Meg erről számolnak be azok is, akik betelepülők, és tapasztalják, hogy hogy tényleg, hát a gyülekezetnek a tagjai azok szeretik egymást. Persze tudom, hogy más tapasztalat is van, de ez is tapasztalat. És komoly tapasztalat. Vagy arra gondolok, hogy amikor temetési megbeszélésen elmondják a gyászolók, hogy az elhunyt mindenkit mennyire szeretett, és akkor mégis, hogyha érzem azt, hogy nyilván van ebben némi bűntudat is, hogy de kár, hogy nem tudtuk jobban szeretni, vagy de kár, hogy nem tudtuk jobban kimutatni, de azért mégis ott van benne annak a felismerése, hogy hát itt igazi szeretet volt közöttünk. Csak ezt annyira nem tudtuk értékelni, vagy nem tudtuk annyira észrevenni. Nyilván, hogy ennek ellenére van azért némi javítani való a mi szeretetünket tekintve, és nagyon sok restanciánk van ezzel kapcsolatban. De még mindig egy kis előfelvetés a témához, hogy ha találkozunk azzal, hogy szeretetlenség van közöttünk vagy bennünk, amelytől természetesen szenvedünk. Mert alapvetően szerintem a szeretetnek a hiánya okoz mindenféle lelki szenvedést, szorongást, félelmet, neurotikus panaszokat. Nagyon érdekes dolgot olvastam ezzel kapcsolatban az elmúlt évszázad leghatalmasabb pszichológusától, Carl Gustav Jungtól. Ő azt mondja, hogy nem azt kellene kutatni, hogy hogyan lehetne megszüntetni a neurózist, a lelki bajunkat, hanem meg kellene tudni, hogy mi a jelentése, hogy mit tanít, hogy mi a célja. Mert azt mondja, mi nem a neurózist gyógyítjuk, hanem a neurózis gyógyít minket. És aztán egészen egyenesen úgy folytatja, hogy mert a gyógyítást leginkább a hit, az Istenben való hit végzi. Ő így fogalmaz, hogy a vallás egy nagy pszichoterápiai rendszer, ahol, és most kapaszkodjunk meg, mindig erről szoktunk beszélni, minden lelkész erről beszél, az egész Szentírás erről beszél, Isten maga a gyógyító. Isten maga az orvos. Ő gyógyítja a beteget, és a lélek zavaraival foglalkozik. Hát idáig jut a felismerésében Jung. Sőt, azt mondja, hogy a legcsiszoltabb ilyen rendszer a vallás, mert nagy gyakorlati igazság húzódik meg mögötte. 2000 év. A pszichoterápia jóval fiatalabb. Azzal zárja ezeket a gondolatokat, hogy engem, ugye ő svájci ember, engem jó részt mindenütt katolikusok vesznek körül. De az utóbbi 30 évben legfeljebb 6 gyakorló katolikus volt a pácienseim között. 6. 30 év alatt. 6 gyakorló. Inkább protestánsok és zsidók voltak egyébként, mondja. Minket nem dicsér meg. Úgy tűnik, hogy valami miatt mi evangélikusok nem vesszük annyira komolyan a hitünket, a szeretetnek a gyógyító hatását. Nem arról beszélek, ő sem mondja azt, hogy ne vegyünk igénybe pszichológus, pszichoterápiai segítséget, de az biztos, hogy fölöslegessé teszi, hogyha gyakorló keresztényekké válunk. És főleg, hogyha mondjuk olyasmiről hallunk egy ilyen terápiában, hogy nincsen bűn, ami okozza a szorongást, akkor nagyon gyorsan hagyjuk ott, és ne hagyjuk ott a pénzünket. Nagyon komolyan mondom, hogy akkor, hogyha a megszületett Jézushoz, akit ünnepelünk, kapcsolódunk, ha ha az ő szeretetéből élünk, akkor előbb-utóbb nem lesz rá szükség, hogy más segítséget igénybe vegyünk. Ideiglenesen előfordulhat. Miért mondja Jézus azt, hogy új a szeretet parancsa? Mert régi, nem? Mindannyian ismerjük, tudjuk, minden kultúrában alapvető parancs. Azért új ez a szeretet, mert Jézus a forrása, mert hozzá szerveződik, mert ő a fej ebben a kapcsolatban. Tőle áramlik a szeretet. Ugye egy emberek által szervezett, organizált közösségben mindenki a maga módján él, a maga alaphangjához igazodik. Ott csupán a hagyományokat kell követni, csupán az érdekek miatt van ott egy csoportban az ember, és hogyha meghal a vezető, akkor is tovább él maga az ember. De egy élő organizmus, mint mondjuk a test, amihez hasonlítja az egyházat, a Szentírás, az csak együtt élhet. Csak együtt élhet a fej, a láb, a kéz, a szív. Külön a láb nem él. Amputálni kell, nem tud élni. Képtelen önálló életre. És így vagyunk mi is. Mi nem egy organizált közösséghez tartozunk, egy emberek által szervezett közösséghez, mi egy élő organizmushoz tartozunk, és csak akkor élünk, hogyha tartozunk ehhez, a testhez, és hogyha a fej elhalna, akkor minden elhal. És éppen ezért tudjuk azt, hogy Jézus él. A fej él, feltámadt. Mert az egyház is él. Innen tudjuk. És nekünk is kapcsolódni kell a testhez. Éppen ezért nem lehetnek magányos keresztények. A másik, amit tudnunk kell, hogy csak ketten lehet szabadon szeretni, adni és kapni kölcsönösen. Mert a szeretet ezt jelenti. Összetartozunk és kölcsönösen adunk és kapunk egymástól. Volt egy elég nevezetes hippi, aki ugye nyilván fellázadt ez ellen is, és azt gondolta, hogy el lehet jutni a teljes egyéni függetlenséghez, és ennek az élharcosa volt, és lényegében el is jutott odáig, hogy őt már nem érdekelte semmi, és teljes egészében függetlennek érezte magát mindentől és mindenkitől. És aztán, amikor eltelt így 5-10 év, akkor eljutott odáig, hogy de hát ha bármit megtehetek, semmi kihívás nincsen ebben az egész kérdésben, akkor nem is érdekel engem. És teljesen kiábrándult lett, és rájött arra, hogy így az egész élet értelmetlenség, és így fogalmazta meg, hogy rájöttem, hogy a hal csak a vízben szabad, a vonat csak a síneken szabad, és az ember csak az emberhez való kötöttségében szabad. Úgy, ahogyan mondjuk egy gitárhúr, vagy egy hegedűhúr, csak kifeszítve, a két végpont között kifeszítve szabad, és tudja betölteni a küldetését, és mi pedig Isten és embertársunk között kifeszítve tudjuk betölteni a küldetésünket. Csak így jutunk el az életünk értelméhez. Amíg persze, hogy el nem pattanunk, mert hát ez is a sorsunk, hogy egy idő után le kell tenni a feladatokat, le kell tenni a lantot. De így fogalmaz János apostola az első levelének a 3. fejezetében, 1 János 3.16, abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, és ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Tehát vállalni kell azt, hogy előbb-utóbb elpattan a húr, de utána Jézussal élhetünk örökké. És a harmadik, hogy mi ennek a szeretett közösségnek a haszna, hát ezt legjobban a prédikátor fogalmazza meg, nagyon jól ismerjük, a prédikátor 4.9.12-t, jobban boldogul kettő, mint egy, fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát, de jaj az egyedül állónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egy hamar. Arra valók vagyunk ketten együtt, hogy egymást állandóan korrigáljuk. Hogy egymásnak a lelki gondozói legyünk. Ez hatásosabb, mint az a lelki gondozás, amiért fizetni kell. Van kinek elmondani a bajt. Óriási lehetőség a gyülekezetben. És van kinek gyónni, és kivel imádkozni együtt a bűnbocsánatért, a bűnbocsánat fölötti örömért. És ennek az egész együttlétnek, ennek a szeretetnek, ennek az organikus kapcsolatnak az a célja, hogy szaporodjunk, hogy gyarapodjunk, hogy szüntelenül nyitottak legyünk a másik ember felé és Isten felé. Ne felejtsük el tehát, hogy amikor találkozunk azzal, hogy van mit javítani a szeretetünket tekintve, és szenvedünk, szorongunk, félünk azért, mert nem lett még teljes bennünk a szeretet, hogy ennek van valamilyen célja. És hogy ezt a célt mindig a gyülekezetben, mindig az egyházban lehet megtalálni, az Istennel való közösségben. Mert ez egy gyógyító közösség, és így tudunk megerősödni abban, hogy együtt kapcsolódjunk a fejhez, Jézushoz, együtt élhessünk egymáshoz kötötten, de szabadon, és együtt élvezzük ennek a hasznát, hogy együtt jobban boldogulunk, mint egyedül. Így adjon nekünk Isten ilyen kapcsolódási lehetőséget hozzá és egymáshoz. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a Te gyógyító hatalmadat, hogy a Te szereteted az, amely igazán meg tudja gyógyítani a mi lelki sebeinket. Hogy amikor hozzád megyünk, akkor nem kell aggódnunk amiatt, hogy nem tudunk igazán szeretni, hanem megtalálhatjuk annak az értelmét, hogy miért alakul ki bennünk ennek nyomán a szorongás. Megtaláljuk az értelmét annak, hogy miért van bennünk az a sok-sok félelem. Köszönjük neked, hogy te adod meg az értelmét méghozzá azáltal, hogy rámutatsz fogyatékosságainkra, rámutatsz bűneinkre, és rámutatsz a bűntől való szabadulás lehetőségére. Kérünk téged, hogy ahogyan te szabadítottál meg bennünket bűneinktől, és szereteteddel elfedezted azt, segíts abban, hogy mi is az egymással való közösségben meg tudjuk bocsátani és el tudjuk fedezni mindazokat a bűnöket, amelyek a múltból még terhelnek bennünket. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg számunkra ezt a mai napot, ünneplésünket, és így áld meg az előttünk álló új esztendőt is. Ámen.